Van is nagyon érdekes, mert nagyon régóta van bennem egy gondolat, egy téma, amit szerettem volna megosztani, és hétközben is már nagyon sokat forgattam, és aztán az utolsó nap délelőttjén egyszerűen elkezdték mint egy rávezetni az ott megszólaló igehirdetők. Csak emlékeztetül elmondom, ugye egy két rövid igehirdetés volt az elsőnek, nem emlékszem a nevére. A pénteki. A Fede, nem tudom, hogy ki volt, igen, meg a Mátyás Feri volt a másik. Igen, tehát az ő két rövid, egy-egy ige körül összpontosuló üzenete. Az egyik a Zsidó Levél 11. részéből volt, a 13. vers, ami így hangzik. Hitben haltak meg ezek mind, mármint a hithősökről van ugye szó, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a Földön. Idegenek és jövevények vagyunk ebben a világban. Tettem el az üzenetet, legalábbis ami nekem akkor ott ebből szólt. És aztán a következő nagyon rövid ige hirdetés pedig, ha emlékeztek el, a Kolossi Levél 3. részének az első néhány versét olvasta fel és arról beszélt, felolvasom én is, mert nagyon-nagyon szeretem. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Meghaltunk, feltámadtunk, azt mondja a Biblia, hogy új teremtmények vagyunk. És az életünk emiatt el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És nem tudom, érzitek-e, hogy a két egymástól független, és biztos, hogy nem beszélnek össze, amikor előállnak, mégis van a kettőben valami nagyon-nagyon közös. Mind a kettő az identitásunkról beszél. Arról, hogy ki vagyunk mi. Arról, hogy hol vagyunk mi. És az igazi kérdés az az, hogy ha ez a mi identitásunk, akkor mit kezdünk vele? Imádkozzunk. Uram, felfoghatatlanok ezek a kijelentések. Valójában halljuk, hallgatjuk, és az emberi értelmünk nem is igazán tudja felfogni. Mit jelent az, hogy az életünk el van rejtve Krisztussal együtt Istenben? Hogy csak zarándokok és idegenek vagyunk ezen a földön. Uram, segíts megértenünk. Segíts kinyitni, Uram, az igét, segíts meglátni, hogy mi a mi valódi identitásunk, és mindenek előtt, Uram, mutass nekünk utat, hogy mit kezdjünk vele. Olyan sokszor újra és újra jön ebben az évben elém a szerinted való út, amiről arról biztatsz, hogy ne térjünk se jobbra, se balra el tőle. Uram, én szeretnék az ösvényeden megmaradni. Adj nekünk bölcs szívet, taníts minket a te igédre, hogy meglássuk a te utadat. Amen. Mit kezd Izrael az identitásával? Hangsúlyozottan az előző igéket csak emlékeztetőül mondtam el, nem erről akarok beszélni. De nagyon fontos, mert ezt az identitás kérdést hozta számomra elő, és ebben erősített meg, hogy igenis jó erről beszélni. Volt Budafokon egy énekünk, aminek az volt a visszatérő sora, hogy minden helyzetem egy alkalom. És ez bennem nagyon sokszor zeng, mert látom, tapasztalom, hogy életem minden pillanata valahol, valamilyen formában egy alkalom. Egy alkalom, hogy dicsőítsem őt. Egy alkalom, hogy hálát adjak neki. Egy alkalom, hogy az Isten meglássa, vagy megmutassa, legfőképpen, hogy mi van a szívemben. hogy hogyan gondolkodok felőle, hogy mi a valóság, amit esetleg én magam sem látok meg magamban. Néha olyan érzésem van, úgy nem részleteiben, hanem átfogó képként olvasva az Ószövetséget, és itt most különösen a honfoglalástól, az Egyiptomból való kimeneteltől kezdve a fogságra vitelig történő lévő nagy-nagy, egyesek szerint teljesen összefüggő ívet, összefüggő történetet, mint egy ilyenfajta vizsgálódást az Isten részéről. Minden helyzetük egy alkalom, hogyan viszonyulnak, mit kezdenek, mit kezd Izrael az a maga identitásával, amit Istentől kapott. Olyan, mintha Isten várna, figyelne, mit kezd a lehetőségekkel. Ha megfigyelitek a Királyok könyvét, különösen a Királyok könyve, egy visszatérő motívum van benne. Minden király uralkodása elején vagy végén van egy rövid, tömör összefoglaló, hogy az az illető király milyen király volt. És leginkább isteni nézőpontból. Nem világi nézőpontból. Történészek elmondják például, hogy nagy jelentőségű uralkodók, úgy értem, hogy történész szempontjából nagy jelentőségű, fontos, hatalmas uralkodók néhány sort kapnak, és egész pici, már történelmi szempontból pici uralkodók fejezeteket. És nem véletlen, az isteni nézőpont és az emberi nézőpont nagyon-nagyon más. Különösen igaz ez arra a korra, amiről beszélni szeretnék, és ez nagyjából az Uzziás király halálától a 8. század közepétől kezdve, ugye emlékeztető, hogy Ézsaiás kezdi a munkásságát ennek a királynak a halálának az évében, illetve pontosan akkor látja a látomását, valószínűleg néhány évvel korábban már szolgál, egészen Jósiás uralkodása idejéig, talán még egy kicsit tovább is a fogságról is fogok majd beszélni. És amiért fontos ez a kor, mert ebben nagyon megmutatja Izrael és Júda is, hogy mi lakik valójában a szívükben. Ez az időszak, egy kicsit a történelemben elhelyezve, az északi nagy hatalomnak, az Asszíriának a hatalmas tündöklését, és aztán a bukását mutatja be. Ami azért érdekes, mert valójában ebben a korban ez a pici-pici kis ország, illetve két ország, hiszen a megosztott királyságról beszélünk, egy szorítóban van, egy harapófogóban van. Olyan mit kezd ebben a helyzetben? Hogyan viszonyul az Istenéhez? Hogyan fordul hozzá, vagy fordul el tőle? Ezékiel próféta már a fogságban, tehát már ő ugye a korábbi transporttal fogságra vitt zsidók közé tartozik, és éppen ezért ő az üzenetének egy jelentős részét még Jeruzsálem bukása előtt, de már a fogságból írja le. És mintegy visszatekint erre a korra, és bemutatja egy példázaton keresztül, hogy hogyan látja Isten az ő népét, az ő két országát, ugye mert kezdetben megosztott királyságról beszélünk. Ezékiel könyvének a 23. fejezete az egy példázat. Egy nagyon érdekes példázat. Így kezdődik, így szól hozzám az Úr igéje, emberfia. Volt két asszony, egy anya, lányai. Paráznaságból éltek Egyiptomban, már ifjúkorukban paráznák voltak. Ott tapogatták a mellüket, ott szorongatták szűzies keblüket. Az idősebbik neve Oholá volt, a hugái Ohilibá. Aztán enyémek lettek. Fiakat és leányokat szültek. A nevük így értendő, Oholá Samária, Oholibá pedig Jeruzsálem. A példázat, tehát elég egyértelmű, ez a két asszony, ugye Samária és Jeruzsálem, az északi, illetve a déli királyságnak a fővárosa, tehát ugye a történelmi Izrael, illetve a történelmi Júda, vagy ahogy nagyon sokszor a proféciákban Efraim és Júda, ugye a két törzs, vezető törzs kapcsán van, ennek a példázatát mutatja be. A kiinduló állapotuk az, hogy paráznák. És szeretnék most rögtön a bevezetőben valami nagyon fontosat mondani. Ma nagyon sok minden nem azt fogja jelenteni, ami elsőre, aminek elsőnek tűnik. Tehát amikor paráznáról beszélek, akkor elsősorban nem szexuális magatartásról fogok beszélni, mert az ige sem arról beszél. Amikor majd politikáról fogok beszélni, akkor sem a napi politikáról fogok beszélni, annak ellenére, hogy esetleg azt fogjátok hallani belőle. Szeretném, hogyha első gondolatként erre asszociáltok, akkor gondoljatok erre a mondatomra, hogy nem, nem azt jelenti. Jó lenne majd, ha akár közösen is rá meg tudnánk fogalmazni, hogy mit is ért az ige ez alatt a kifejezés alatt. Nekem most egyelőre, ha úgy tetszik, munkaközi definícióként, ha mondjam ezt a közbülső meghatározást, azt mondom, hogy itt ebben a példázatban a parázna az abban az értelemben szerepel, hogy hol keresem, hol keresi Istennek a népe a boldogulást, hol keresi a megoldást. Istennél keresi-e, vagy bárki másnál rajta kívül. Jó? Tehát én most ebben az értelemben fogok rá hivatkozni. Hol keresi a megoldást? Nagyon sok történetben látjuk, hogy a zsidóság alapállapota, tudjátok, mint a tánciskolában, honnan kezdünk táncolni a kájha, a zsidóságnak a történetének az elmesélésénél nagyon sokszor a kájha az Egyiptom. És ez nem véletlen. A zsidó szövetségkötésnek, és én azt gondolom, hogy a Szentírásnak is, az egész Szentírásnak is egy meghatározó alapdokumentuma, mondhatnám alkotmánya, a 10 parancsolat. És a 10 parancsolatnak a felvezetése rögtön így kezdődik, ugye a szövetségkötésnél olvassuk a 2. Mózes 20-ban, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Egyiptom tehát a zsidóság számára a szolgaság házát jelenti. Aztán enyém lettél. Nagyon fontos. Tehát azt mondja, hogy onnan indulunk, hogy szolga voltál, és én ebből a szolgaságból, amit azt gondolom, hogy a példázatban nagyon világosan azonosíthatjuk a bűnnel, a bűnös léteddel, megszabadítottalak, kiszabadítottalak. Mert bizony Egyiptom, és az Egyiptomból való kiszabadulás, az nagyon sok esetben, vegyük észre, a mi megszabadításunknak is egyfajta példázata. Alapállapotunk volt az Egyiptom, és azt mondja a népének, nagyon érdekes, nem magyarázza túl, még annyira sem, mint ahogy én most itt túltolom. Aztán az enyém lettetek. Enyém lettek, pontosan. Enyém. Aztán az enyém lettek. Belegondoltok, hogy ez rád rám értve, ez mi mindent jelent? Enyém lettél. Az egész evangélium, ha magamról beszélek. Az egész Egyiptomból való kiszabadítás, és a szövetségkötés, a sínai szövetségkötés, az egész 2 Mózes, 3 Mózes, 4 Mózes, mind a zsidóság számára, és ez ennyi. Aztán enyém lettetek. Az örökké való kihozta, kiszabadította őket a szolgasságból, és szövetséget kötött vele. És Ezékiel valójában úgy tűnik, hogy ebben a példázatban erre a 150 évre emlékszik vissza, tehát ahogy mondtam, körülbelül a 8. század közepétől, hát nagyjából a fogságra vitelik, hogy mi mindent tett a népe, mi minden felé ment, vagy nem ment. Mit kezdett Izrael a szövetséggel? Nagyon sok Biblia olyan, hogy ha kinyitjátok, akkor a végén van térkép. Ha ránéztek egy ilyen térképre, akkor egy dolog biztos mindig jókori térképen mindig szemet szúr, ez pedig az a földrajzi elhelyezkedése Izraelnek, amit úgy hívunk, hogy termékeny félhold. Ami elkezdődik valahol a termékeny Nílustól, elindul északra a Földközi-tengernek a nyugati partján, ugye ez a mai Izrael és Libanon, fel egész északra, és aztán az Eufrates és a Tigris folyása mentén, ugye ez az ókori Mezopotámia mentén, egészen le a öbölig. A... Mi a neve most?
Öböl.
Tessék? Nem, a milyen öböl, ahova befolyik. Mindegy, öböl. Bocsánat. Ez a terület, ez a termékeny félhold, ez gyakorlatilag az a terület, ahol a Biblia tulajdonképpen, legalábbis már a 1 Mózes 11-től kezdve a történet játszódik. De ez azt is jelenti, hogy Izrael nem egy légüres térben él, hanem az ő életében mindig jelen van az aktuálpolitika, mindig jelen van a környező világ. Mert hogy itt nagy hatalmak vannak. Valahol Egyiptom területén mindig egy vagy két nagy hatalom, jellemzően ugye Egyiptom, amit ezzel azonosítunk, bár ott is változnak a korszakok. És valahol a mezopotámiai területen is mindenkorban, az ősatyáktól kezdve egészen Krisztus koráig, vagy mondjuk a Római Birodalom térhódításának megelőző ideig, mindig nagy hatalmak vannak jelen. A történetünk idejében, amiről itt beszélek, tudunk beszélni jelenlévő nagyhatalom Egyiptom, északon Asszíria, ahogy utaltam rá, mint feljövő nagyhatalom, és valahol délen, lent a Tigris és Eufrates középső és déli vidékénél pedig a mindig is meglévő, csak éppen ebben a pillanatban nem olyan jelentékeny Babilon. És a kérdés igazándiból az ő számukra, hogy mit kezdenek ebben az időszakban a szövetséggel. Mit kezdenek azzal, hogy hűbéresek lesznek-e, önállóak lesznek-e, úgy értem, hogy valamelyik uralkodónak behódolnak-e, vagy ellene támadnak, szövetkeznek ellene, hogyan viszonyuljanak hozzá. A koruknak a másik nagy problémája, és nagyon nagy érdekessége, és nem független ettől, az, amit tudományosan úgy hívunk, hogy szinkretizmus. Az tehát, amikor különösen az északi tartomány területén a mindig is meglévő egyéb vallások, egyéb kultuszok milyen módon szivárognak be, vannak jelen a egyedül és kizárólagos Isten imádat kultuszában. Ugyanis mi szeretnénk nagyon vegytisztán látni az ő életüket, de a valóság az, hogy az a küldetés, hogy a honfoglalás során üzenek el mindenkit, és teljes egészében tartsák tisztán magukat, soha nem valósul meg. Különösen az Izrael, az északi terület, északi állam területén, valójában, amikor létrejön az északi királyság, akkor szigetekben, itt-ott, egy-egy város körül, vagy egy-egy településen jelen vannak az idegen népek. És bármilyen szomorú is látjuk, de is fogadják az ott lakó zsidók a vallásukat. A Bétel elleni profécia, ugye ahogy Ámosz proféta elleni prédikál, az bizony nagyon jól mutatja, hogy egyszerre van jelen az Istennek, Jahvénak a imádata, és lazán és természetes módon megtűrik az életükben azt is, hogy idegen isteneknek hódoljanak. És ez elég fájdalmas. És a harmadik dolog, amit talán nehezen értünk meg, hogy ez a kettő együtt jár. Miért? Azért, mert a kornak az a természetes, most ezt idézőjelben mondom, bármilyen furcsán is hangzik számunkra, természetes elvárása vagy szokása, hogyha egy ország meghódol egy másik országnak, a vazallussává válik, elfogadja a hűbérurának, akkor bizony az nem csak annyit jelent, hogy adót fizet neki, hanem szinte kivétel nélkül azt jelenti, hogy elfogadja a ő vallási kultuszát is, legalábbis helyet ad neki, beengedi a vallási életükbe. Nem tudom, értitek-e éppen ezért, hogy amikor szövetségről beszélünk, akkor az nem csak egyszerűen politika, hanem az az élet minden területét át fogja hatni, az azt fogja eredményezni, és csak két királynak a nevét hadd mondjam, két déli király, Aháznak és Manassénak, talán pont két olyan király, akiről nagyon-nagyon lesújtó a véleménye a Királyok könyvének írójának, pontosan azért, mert ő két olyan uralkodó, aki fejet hajt Asszíria előtt, és megengedi, hogy vazalusa legyen, illetve hát elfogadja, hogy vazalusa legyen, és ez bizony azzal jár, hogy a jeruzsálemi templomban az Úr oltára mellett, vagy esetleg már helyett, jelen van az idegen isten imádat is. A igazi kihívás tehát ebben a korban az Izrael számára és Júda számára is természetesen, hogy tud-e a veszély ellenére csak Istenben bízni. És hadd térjek vissza ehhez az Ezékiel könyvéből idézett példabeszédhez, hiszen az előbbi csak bemutattam őket, ugye az volt, hogy enyémek lettek. Úgy folytatja Ezékiel, Oholá azonban ismét parázna lett. Ugye miután magam ma enyémé lettek, és fiakat és lányokat szültek volt az előző vers, ismét parázna lett, noha már a feleségem volt. Vágyra gerjedt szeretői az asszírok iránt, akik eljöttek hozzá, majd később úgy folytatja, és tisztátalanná tette magát bálványaikkal. Amikor tehát itt a vágyra gerjedt szeretői az asszírok iránt, akkor valójában arról beszél, hogy minden szövetség és minden ígéret ellenére fejet hajtott, és szövetséget kötött az asszírokkal. Engedte annak reményében, hogy ettől majd jobb lesz az élete, ebből majd békéje lesz, ebből majd szabadulása lesz, ez majd megoldás lesz az életére, ezért használja a paráznaság kifejezést. Ezért szövetséget kötött az asszíroknak, legalábbis történelmi feljegyzések is ezt mutatják. És bizony vele együtt a kultuszát is befogadta. Amit fontos nyomatékosítani, hogy Isten soha nem akarta, vagy kérte tőlük ezt. De, és ez a legmeglepőbb és a legérthetetlenebb, hogy miközben soha nem akarja, hogy ezek a népek, ezek a környező népek szövetségesei legyenek Izraelnek vagy Júdának, mégis az a lenyűgöző dolog, hogy Isten használja őket. Ugye Ézsaiás egyfajta kortársa ennek az időszaknak. Ő egyébként ugye négy királyon keresztül, tehát egészen hosszú ideig, talán még Manassé és akkor öt királyon keresztül is jelen van Júda uralkodói köreiben, és folyamatosan és következetesen mindig arról beszél és azt tanácsolja az uralkodóknak, hogy ne kössenek szövetséget senkivel sem. És ezen a ponton például így hivatkozik Asszíriára. Így beszél Asszíriáról, Ézsaiás 10-ben. Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm. Az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom. Bizony, bármilyen meglepő is, Isten az, aki Asszíriát eszközéül használja az északi királysággal szemben. Nem tudom, érzitek-e? Az északi királyság azért, hogy biztonságban menekül, megmenekülésbe, biztonságban érezze magát, szövetséget köt velük, meghódol nekik. És ez valójában a pusztulásokat jelenti. Isten azt mondja, hogy de én ezt az Asszíriát eszközömül használom. Azt mondja, hogy ő a haragom botja. Az én eszközöm. Ezékiel a ugrálni fogok mindig, mert hogy igazándiból a mankóm, ez az Ezékiel könyve példázata. Tehát erről a két asszonyról szóló példázat. És mindig meg fogom mutatni, hogy bizony a proféták az maguk korában mennyire kommentálják és bemutatják mindezt. Ezékiel rámutat, hogy de az egyiptomiakkal sem hagyta abba a paráználkodását, hiszen azok háltak vele fiatal korában. Bizony észak és dél ebben az időszakban egyaránt állandóan ki és kikacsintott a déli nagyhatalom után, szövetséget keresve, védelmet keresve a kicsi ország a feltörekvő nagyhatalom elől. Ez egyébként egy általános tendencia. Jaj a pártfütő fiaknak, mondja Izsaiás megint egy másik helyen. akik terveket tőnek, szőnek, de nélkülem. Szerződést kötnek, de akaratom ellenére. Vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomra járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékába. De majd szégyent hallottok. És bizony ennek a, megint utalok rá, hogy idézőjelbe használom, paráznaságnak az oka az, hogy az Isten megelégeli ezt a sokfelé sántikálását az északi királyságnak, és bizony az ő haragon botja, ahogy az előbb utaltam rá, Asszíria 722-ben elpusztítja az északi országrészt. És a történetet így folytatja Ezékiel. Amikor ezt látta, amikor látta ezt a húga Oholibá, romlottabb lett nála, mert fölgerjedt a vágya, és még a nővérét is túltett a paráználkodásában. Milyen döbbenetes, amikor látja, hogy Isten ítélete hajtódik végre az északi ország részen, akkor nem az történik, hogy az Isten felé menekülne, hanem gyakorlatilag hasonló megoldásokat kezdenek el keresni. Ugye ennek már közelebbről szemtanúja Izsaiás. Ezékiás király egyike azoknak a királyoknak, aki megpróbál egy kicsit távolságtartásban lenni Asszíriától. De ez még mindig csak viszonylagos. Ő pontosan ugyanúgy jó király létére, úgy értem, hogy pozitív jelzőt kap a szíve szerinti állapota miatt, ő is csak viszonylagosan tud ám független lenni, és bizony ő sem marad ki ebből a kifelé kacsingatásból. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, akik lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében, de nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. Ezt már hát vagy Ezékiásnak, vagy Ezékiás apjának az idejében mondhatja el. És végül a történetnek, vagy a példázatoknak egy utolsó része, amit néha nem értünk, pedig egy nagyon fontos momentum. Van Ezékiás király történetében egy nagyon érdekes rész. A Biblia úgy mutatja be, hogy hát a babiloni királynak a fia levelet és ajándékokat és követeket küld, akiknek aztán Ezékiás megmutatja az egész kincses tárát, és eldicsekszik vele. De azért próbáljuk ezt helyesen értelmezni. Egy bizonyos távolságtartásban, de azért valamennyire vazallós Ezékiás is. Legalábbis nem teljesen független Asszíriától. Asszíria a csúcson van ebben az időszakban. És ugyanígy, ott messze az Eufrates déli részén a későbbi nagy babiloni birodalom, és szintén még egy kis vazallus állama Asszíriának. És nem más történik, mint hogy ezek itt ketten elkezdenek valójában, hát bandázni. Eljön a követség, és nem más történik, mint Ezékiás megmutatja nekik, hogy nézzétek, van nekem pénzem arra, hogyha háborúra kerülne sor Asszíria ellen, akkor van miből finanszírozni ezt, mert már akkor is a háborúhoz elsősorban pénzre volt szükség. Hogy mennyire nem nézi ezt jó szemmel se az Úr, se Ézsaiás, ugye Ézsaiás reakcióját ismerjük a történetből, ez Ézsaiás könyvének 39. része. Halld meg a seregok urának ígéretét, eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilonba, amit a palotádban van, és, amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek a babiloni királynak palotájában. Szóval egy újabb minta és egy újabb példa, amikor keresi itt már Júda, a déli állam, a kifelé kacsingatást, a nem Isten szerint való megoldást, és Isten nem nézi jó szemmel. És eltelik 100 év, hihetetlen dolog, mi olyan lazán lépünk át ezen a történelmen, de 100 év telik el, amikor Jeremiáson keresztül ugyanezt kell Istennek elmondania. Már, mi már tudjuk a történelemből, hogy már csak néhány évtized van attól, hogy Isten megelégszik. Úgy értem, hogy elege lesz ebből a folyamatos kifelé kacsingatásból, ebből a folyamatos máshol keresett boldogulásból, ebből a paráznaságból, ahogy nevezi a Biblia. Jeremiás 2-ben ezt olvassuk. Most is! Miért járkálsz Egyiptomba? Milyen ismerős, ez volt 150 évvel ezelőtt is. Hogy a Nílus vizét igyad? És miért járkálsz Asszíriába, hogy az Eufrátesz vizét igyad? Saját gonoszságot ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Tudd meg és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem, így szól az Úr, a seregek ura. Réges-régen összetörted igádat. Széttépted köteleidet, és azt mondtad, nem akarok szolgálni. De minden magas dombra, és minden zöldelő fa alá odafekszel, akár egy parázne. Figyeljétek meg az idegen erőkkel való szövetségi próbálkozást. Az, hogy Egyiptomra, Asszíriába, ugye, bocsánat, itt most nagyon lazán átléptem valamit. 622-ben Ninive bukásával egy pillanat alatt összeomlik Asszíria. Innentől kezdve ő már csak egy kicsi valami. Nyomok maradnak talán belőle, nem is nagyon említi a történelem. Itt már Babilon válik hatalmassá. Jeremiás már ekkor tájt beszél. Az idegen erőkkel való szövetségkötést így leplezi le. Elhagytad az Istenedet, az Urat, nem félsz engem. Érzitek, milyen súlyos ez? Hát hiszen én csak kikacsingottam, hogy hát ha ő a megoldás az én számomra. És ezt ilyen súlyos ítélettel nevezi az Isten. És ráadásul, ha figyeltétek a mondatokat, bizony itt is kikacsingat a sorok közül az, hogy ez óhatatlanul együtt jár azzal, hogy minden magas dombra és minden zöld felő fal alá odafekszel akár egy parázna. Ugye ez nagyon sok királyok könyvebeli, meg Sámuel bírák könyvebeli példából látjuk, hogy a magaslatok, a magas dombok, a zöldelőfák, ezek általában valami idegen kultuszoknak a helyszínei. Hogy is úgy nézett ki a gyakorlatban, mert itt mi állandóan utalok rá, hogy szinkretizmus. Szeretném, ha világosan látnátok. Ezek az emberek meg voltak győződve, hogy a Teremtő Istent, Jahvét, ahogy ugye a Biblia nevezi, imádják. És Jeremiás így leplezi le őket Jeremiás könyvének 7. részébe. És néha ez a szívembe mar, mert hogy érzem, hogy ez természetesen a szavak és a fogalmak kicserélésével nagyon sokszor a napjainkban is jelen lehet. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, bálnak tömjéztek, töménesztek, és pont ide soroljál be bármi mást. És más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután eljöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Tehát nem arról van szó, hogy hátat fordítottak az Istennek, és teljes egészében már idegen istenek után járnak. Ők meg vannak győződve, hogy minden rendben van. Mi jöttünk az Úr templomába, bemutattuk az előírt áldozatot, virágzik a kultusz a 7. századnak a végén, közvetlenül a bukás előtti időszakban, de aztán látjuk a történelemből, hogy jön az ítélet Júdára is, így hirdette ki Jeremiás, ezt mondja a seregek ura, mivel nem hallgattatok az én igémre, elhozom Észak valamennyi nemzetségét, meg a szolgámat, Nabukadnetszárt, babiloni királyát, Babilónia királyát. A legmegdöbbenetesebb számomra a Bibliából ezek a pici félszavak, tudjátok, a bojt, a Szíria a bojt, az én eszközöm. Nabukodnetszár, az én szolgám. És a következő, itt már csak utalok rá, hiszen itt már a történetben nem tudok egy ilyet felmutatni, hiszen ez már a utolsó pillanat, innentől kezdve fogságra viszik a népet, lerombolják a jeruzsálemi templomot, a várost is, gyakorlatilag csak az egyszerű nép egy kis része marad ott helyben. És aztán Izsaiás könyvében egyszer csak olyat olvasunk, ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak. Círusnak. Círus a feljövő Perzsa Birodalom első igazi nagyformátumú alapjaiban más uralkodója, politikusa, mint akit addig láttunk. De ne felejtsük el, ez ugye történik valamikor az 5. század közepén, és egészen a 333-ig, ugye Nagy Sándornak a megjelenéséig a, mondjuk úgy, hogy a világura, az ismert világnak az ura lesz ez a Perzsa Birodalom. És a Biblia ezt az uralkodót a fölkentemnek, pásztoromnak egy másik helyen így nevezi. Miért mutattam mindezt be, és ezzel azt hiszem, hogy be is fejezem az Ószövetségre való visszautalást? Isten használja a terve véghezviteléhez bármilyen hihetetlen is a számunkra, még a néha a legelvetemültebb politikai erőket is, vezetőket is. De nem tűri el, hogy a népe ezekben az erőkben, ezekben a vezetőkben a megoldást lássa. Nem tűri el, hogy velük szövetkezve azt gondolja, hogy majd ő általa nekem jobb lesz. Istennek lehet eszköze, de nekem nem lehet a megoldásom. Se Babilon, se Asszíria, se Egyiptom, se Perzsia. Volt még Szíria is, de az itt most nem annyira számított, már eltűnt a történelem útvesztőjében. Eltelik 500 év, több mint 500 év. És a zsidóság, ugye Krisztus előtti első század közepe táján már római uralom alá kerül, de igazándiból egy viszonylagos, rövid, relatív függetlenséget leszámítva végig valakinek a vazalusaként élnek. De Jézus korára egyértelműen egy olyan földi uralkodót és messiást várnak, aki megszabadítja őket a rómaiaktól, tehát akik politikai függetlenséget ad majd nekik. Nagyon érdekes dolog, hogy felfedezni azt, hogy miért olyan fontos ez a politikai függetlenség. Emlékeztek még Egyiptomba, mi az egyik érv a fáraó előtt, hogy ki kell mennünk a pusztába áldozni? Mert hogy csak ott tudunk szabadon, ott tudjuk csak szabadon tisztelni az Istent. Fogságban, elnyomás alatt, úgyhogy nem a magunk urai vagyunk, nem tudjuk imádni az örökké való Istent, mondják a zsidók. Ezért a várakozásuk egy olyan messiás, aki majd politikai függetlenséget ad. Van egy másik is, és ehhez azt kell megérteni, hogy bizony az az elit, aki a Jézus korának a zsidóság vezetőiként jelenik meg, a szaduceusok és a közülük kikerülő főpapság, ez egy mérhetetlenül korrupt, a fennálló hatalmi rendnek a konzerválásában érdekelt vezetői réteg. Nem szereti a nép őket. Legalább annyira várják, hogy ezt innen takarítsa el a messiás. Ezért meglepő módon, amikor azt olvassuk, hogy Jézus megtisztítja a templomot, akkor ott nincs közfelháborodás. Mert hogy számukra egy várakozás, és én azt olvastam, hogy azért többször előfordult már, hogy egy-egy Istentől fel, vagy ki tudja kitől, minden esetre egy felhevült, hívő zsidó kitakarította, megpróbált rendet csinálni ebben a templomban. Tehát volt egy ilyen törekvés, mert nem nézték jó szemmel azt, ami a templom, és különösen a főpap személyében zajlik. Hiszen a főpapot, az gyakorlatilag Róma nevezi ki. A római hertog pedig azt nevezi ki, aki legtöbbet fizet érte. Körülbelül erről szól. Talán már régen meg is szakadt az a főpapi vonal, ami kezdetben öröklés folytán fontos volt, hogy kinek a törzséből származzon. De minden esetre a várakozás tehát ez volt. Nem csak egyszerűen politikai függetlenség, hanem a kultusz megtisztítása, a templom megtisztítása is volt a várakozás. És talán nem véletlen, hogy éppen a vád is valami fajta módon ezeknek a félelemnek a jegyében fogalmazódik meg. Ugye Lukács 23-ban azt olvassuk, hogy így kezdték vádolni Jézust, megállapítottuk már a Pilátus előtt, megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, tehát a mennáló hatalmi rend ellen van, és azt állítja magától, hogy ő a felkent király. Ugye, ha ő a felkent király, az ugye az ő számukra azt jelenti, hogy vége az ő politikai hatalmuknak, hiszen akkor onnantól kezdve nem ők irányítják az országot. Látjuk, hogy mikor Jézust Pilátus elé vezetik, János evangéliumában azt olvassuk, hogy behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? És Jézus így felel. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezébe. De az én országom nem innen való. Néhányatoknak már elmondtam, számomra ez nagyon fontos gondolat. 14 évvel ezelőtt, 2006-ban éltem meg azt, legalábbis a saját környezetemben lépten nyomon, hogy az emberek nagyon zaklatottak. A 2006 tavaszi választás környékén lejátszódott egy nagyon érdekes jelenet egy hét különbséggel. Kétszer. Két számomra nagyon közeli, nagyon szeretett és nagyon tisztelt régi hívő testvérem egy hét különbséggel, gyakorlatilag ugyanazzal az érvelési rendszerrel, ugyanazzal a hevülettel, és ugyanazzal a meggyőződéssel próbált meggyőzni arról, hogy az egyik vagy a másik hatalmi oldal, akik éppen a választásokon akkor küzdenek, az a megoldás, az az Úrnak a munkáját végzi, őt kell követni, mert ők Istentől valók. És tudjátok, amikor ennyire közel kapsz két ilyen fontos, számodra fontos személyektől ennyire ellenmondásos üzenetet, akkor úgy meghökkensz. És én akkor jöttem rá, akkor ismertem fel, hogy mennyire egy síkban, egy dimenzióban, vagy legalábbis, igen, egy dimenzióban látom a világot. Mennyire egy dimenzióban látjuk a világot. Jobbra nézünk, és azt látjuk, hogy onnan fetyeget most éppen Asszíria. Akkor balra nézünk, mert akkor majd Egyiptom megoldja. Vagy éppen balra nézünk, mert most Egyiptom fenyeget, és akkor majd menekülünk Damaszkuszhoz. Nem tudom, értitek-e? És egyszer csak ebben a lehetetlen helyzetben fogalmazódott meg számomra ennek a Jézus szavainak az igazi üzenete. Azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. A ti várakozásaitok, zsidók, hogy én majd jövök, és erővel és hatalommal kitakarítom innen a zsidókat, és megoldás leszek emberi módon. És én jövök, és kitakarítom a templomot, úgy, ahogy ti, és megtisztítom úgy, ahogy ti gondoljátok, az nem az én dimenzió. Az én országom odafentről. Furcsa, mert nagyon sokszor belekényszerülünk a rossz kérdések világába. Erre vagy arra? Nincs más? Válasz. És ne értsd félre, ha egy pillanatig politizálni kell menni, majd elmész választani, és szíved szerint majd döntesz valaki mellett. De ez az üzenet nem erről szól. Arról szól, hogy milyen mérhetetlenül összetudja az ember keverni, hogy kitől van a megoldásom, és ki az, akit Isten egy adott helyzetben eszközéül használ. Mert ez a kettő a történelem nagyon jól bizonyítja. Nagyon-nagyon nem ugyanaz. Emlékeztek még? Arról beszéltem a bevezetőben, és ezért volt nagyon fontos, hogy mi az identitásunk, hogy idegenek vagyunk, hogy jövevényünk vagyunk ebben az országban. Meghaltunk és feltámadtunk, és új teremtmények vagyunk, új teremtmények. Valaki erről beszélt most a héten, és akkor eszméltem rá, hogy az hogy új teremtmény vagyok, az azt jelenti, hogy nem idevaló. Persze, testben itt élek, de mégis a menny látása szerint én nem idevaló vagyok. És ráadásul remegünk titok, hogy az életünk el is van rejtve Krisztusban, Krisztussal, az Istenben. Az én országom nem ebből a világból való, mondja Jézus, és én egyre inkább azt látom, hogy ahogyan ő mondja, úgy az én országom is, vagyis az ország, amelyiknek én ilyen módon a polgára vagyok, sem ebből a világból való vagy. Akkor is, ha itt élem testben az életemet. Azt hiszem, hogy Pilátus is megdöbben Jézus szavain. Mert ki hallja belőle, hogy amikor azt mondja, megmagyarázza, hogy mi, hogyha én ebből a világból lennék, akkor valójában milyen potenciális hatalmam lenne látható módon, akkor úgy folytatja a párbeszédet, hogy akkor mégis király vagy. Ez a kérdés, ami valójában állítás, elmélázva, és Jézus így válaszol rá, te mondod, hogy király vagyok. Bizony, Jézus király. Azt mondja az ige, hogy ő a mennyek országának a királya. De vajon értjük-e, hogy ez az ország, ez nem ebből a világból való? Nem is nagyon értjük, pedig az evangélium erről szól. Isten országa, Isten királysága, az a közeg, ahol Krisztus uralkodik, ahol ő úr. Nem majd, most. Ahol ő uralkodik, az ott van. Ezért van az a talányos, bennetek van, közöttetek van. Nem is értjük, mert nem megfogható ebben az egydimenziós gondolkodásban. De abban a pillanatban, ahogy elkezdünk felfele nézni, azt gondolom, hogy megérthetjük, hogy ahogy ez a két asszony, Oholá és Oholibá, Oholá és Oholibá sem járhatja a maga útját, miután a Biblia szavai szerint enyémek lettek, úgy mi, akik Krisztuséi vagyunk, sem járhatjuk már a két asszonynak az útját. És ez egyszerűen nem annyit mond, értsétek meg, nem azt a leegyszerűsíti üzenetmondatot, hogy ne vétkezz, nem erről beszélek, hanem arról, hogy hol keresed a megoldást. Miben helyezed a bizalmadat? A holnap reménysége, vajon az mi életünkben miből származik? Ámulattal is leborulva állok Isten előtt, amikor rájövök a történelem léptékeivel mérve is hatalmas dolgokat, milyen mérhetetlen módon a kezében tart. Bármit képes úgy fordítani, úgy tudja használni, hogy az ő céljai valósuljanak meg. De nekem akkor sem engedi meg, hogy ezek az eszközök legyenek a reménységeim. Ez azt jelenti, hogy bármennyire erős is a mindennapokban a nyomás, legyen az akár a 2006-os választás, de remélem kihalljátok, hogy nem érdekel engem a 2006-os választás, a mindennapokról beszélek. Bármilyen erős is a nyomás, hogy én válasszak, hogy most jobbra vagy balra menjek, mert sokszor a kérdéseket teszik fel nekünk rosszul. Az ördög nagyon igyekszik rossz kérdéseket feltenni, és belekényszeríteni, de most mondd meg! És nagyon sok esetben ezt az állapotot, ezt a kétbites, vagy egybites két állapot közül való kényszerválasztást szeretné még a saját józan eszünknek nevezett valami is ránk erőltetni. Pedig a mi állapotunk ma ez. Az én országom, az az ország, aminek én az alattvalója vagyok, az engedelmes szolgája vagyok, a gyermeke vagyok, ahova az identitásom egyszer s mindenkorra köt, tehát az én országom nem ebből a világból való. Amen. Uram, Felfoghatatlanok ezek a szavak, ahogy felfoghatatlan a te munkád is bennünk. Uram, hisszük és valljuk. Meg vagyunk győződve arról, hogy meghaltunk, feltámadtunk, hogy új teremtmények vagyunk benne, hogy valóban mindenünk odafent van, és itt csak jövevények vagyunk, csak zarándokok vagyunk. Mégis amikor kinyitjuk a szemünket, akkor itt testben élve, nap mint nap, elkap minket az indulat, elkap minket a saját emberi gondolkodásunk. Lefelé nézünk és nem te rád. Uram, köszönöm neked azt a titkot, hogy Krisztussal el van rejtve az életünk az Istenben. Segíts nekünk, hogy megértsük ezt. Hogy ez apró pénzre váltva mit jelent. Valahol a mélyben látom, hogy valóban a megoldás az az, hogy az odafelvalókat keressük. Hogy azokat a dolgokat, amikben igazán döntenünk kell, azokat tőled vegyük el, és ne engedjünk annak a nyilvánvaló nyomásnak, amit a világ diktál ránk. Uram, taníts meg minket! Taníts meg minket, mit jelent az, ahogy te magad is vállaltad, hogy a te országod nem ebből a világból való. Taníts meg nekünk is, Uram, és írd a szívünkben, hogy a mindennapok döntéseiben, ma is és holnap is, veled együtt, te benned, az Istenben hozzuk meg a döntéseinket, és azon az úton járjunk, amelyen te jártál. Akkor is, hogyha ez az út itt ezen a földi léptékkel mérő valahol mindig a halál. De szeretnénk ezt az utat járni, és nem követni a példabeli történet két asszonyát. Mert hiszem, Uram, hogy a számunkra adtad ezt, azért, hogy tanuljunk belőle, és kövessünk téged, Uram, amíg itt vagyunk ezen a földön.